Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit. Ezen a héten Lakner Zoltánt hallják, illetve egy szerkesztőtársamat is, Kis Ambrust, akit ezúttal a főállása a képviseletében Budapest főpolgármester helyetteseként fogok kérdezni. Szervusz Ambrus, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Zoli, és köszönöm a hallgatókat is.
És a témánk ebből talán már ki is található, a fővárosi költségvetés, a túlélési program, amelyet nemrégiben elfogadott a fővárosi közgyűlés. Elég régóta lehet arról hallani, te is, vagy talán elsősorban te szólsz arról gyakran a nyilvánosságban, hogy milyen gazdálkodási problémákkal küzdik a főváros, és hogy ennek milyen okai vannak, elsősorban a politikai környezetből adódóan, de mielőtt ezeknek a részleteibe belemennénk, először próbáljuk definiálni ezt a kifejezést, hogy túlélő program, vagy túlélő költségvetés. Mit jelent a túlélés a fővárosi költségvetés szempontjából? Szóval honnan, hová kell eljutni ahhoz, hogy erről a túlélésről ki lehessen jelenteni, hogy sikerült, milyen időtávra kell tervezni, és mi történik akkor, hogyha eljuttok a túlélő programnak az időbeli végéig? Tehát, hogyha a politikai keretrendszer nem változik, akkor pontosan milyen mozgástere van a fővárosnak?
Igen, valóban itt szerintem szét kell választani ezt a, hogy mit értünk az alatt, hogy túlélés, ott mi a sikerkritériuma, és egyébként miről is szól az önkormányzati rendszer, mert szerintem, hogy egyébként ezt érdemes a beszélgetésbe egy kontextusba is helyezni. Ugye furcsa a helyzet, hiszen általában riporter vagy beszélgetőtárs szoktam lenni ebben a podcast csatornán, tehát hogy próbálok bennmaradni abban a szerepemben, amikor most én válaszolok a kérdésekre. Ezért semmiképpen sem szeretném alakítani a beszélgetés menetét, hanem igyekszem válaszolni.
De valóban a kontextus nélkül nem lehet ezt az egészet megérteni, csak talán érdemes a konkrétumból elindulni, hogy megértsük, hogy egyáltalán miért van erre szükség.
Így van. Tehát ugye mi az alap, az akut probléma az, hogy egy egyenlőtlen bevételi rendszer van az önkormányzatoknál. Ez azt jelenti, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nettó befizetői a kormánynak, ez viszonylag kevés önkormányzat van az országban, tehát aki több pénzt fizet be a költségvetésbe, mint amennyit kap onnan a kötelező feladataira, az valójában tulajdonképpen három időpontban jut forráshoz, az iparűzési adóhoz kapcsolódóan, ez március közepe, május vége és szeptember közepe. És a köztel évi időszakban is működtetnie kell az adott települést, és bizony az látszik a számokból, hogy ez az elmúlt három év válságai kormányzati elvonásai azt eredményezték, hogy nincsen olyan likviditási tartaléka ennek a városnak, amivel a nyári hónapok mindenféle ügyes megoldások nélkül, aztán persze, hogy ezek ügyesek a megoldások, azt majd később dőlnek el, szóval ezek az ügyes megoldások nélkül finanszírozhatatlanná válna a város, az nem lenne elég pénz a kasszában. Tehát ha szűken nézve a túlélő programnak a siker kritérium, hogy március, vagy szeptember 15-én minden számla, ami jogos, és minden bér, ami nyilván jogos, és minden kifizetési kötelezettség valószínűleg kivétel a kormánynak fizetendő, mert ezt ennek egy részét nem tartjuk jogosnak, ezek kifizetésre kerülnek. Tehát magyarán likvid a város. Ez a legszűkebb dolog. A másik sodik az, hogy év végén is hasonlóképpen állunk, de ugye jelenleg ebbe a pár hónappal lehet előre látni, csak úgyhogy én most a december 31-ét egy kicsit ki is veszem a kalapból. egyelőre a
Világos, hogy a
szeptemberben.
tavalyi költségvetés, pontosabban a tavalyi évvégén is arról nyilatkoztál, hogy úgy tervezitek az idei költségvetést, hogy igazából fél évre láttok előre nagyjából, és tulajdonképpen ennek megfelelően is érkezett így az év közepe táján ez a túlélő program, hogy a szeptember közepi dátumig el lehessen jutni.
Ez így van. Ugye a nehézséget tényleg ebben az egész történetben az jelenti, hogy a folyóévi bevételei egy önkormányzatnak, hogyha kisebbek, mint a folyóévi működési kiadásai, akkor az önkormányzat az veszteséges. És de mondom, hogy egy kicsit nagyobb kontextusban, mert önmagában lehet, hogy egy sírásnak tűnik ez a részemről ez a beszélgetés, hogy már megint a főváros panaszkodik arról, hogy nincsen pénze. De hát nézzük meg, hogy működnek egy önkormányzat, egy bármelyik település egyébként
Igen,
Magyarországon.
illetve majd akkor ehhez fűzd azt is hozzá, hogy miben speciális a főváros helyzete, mert itt van egy-két olyan funkció, ami talán más városokat ilyen mértékben nem terhel, gondolok itt elsősorban a közösségi közlekedésre.
Ez így van, de hogy először ugye akkor a kiinduló pont, tehát a folyóévi bevétel az azt jelenti, hogy adott évben mennyi pénzhez jut ilyen-olyan módon az adott település. A folyóévi működési kiadás ugye azt jelenti, az adott településnek a működésére, tehát nem arra, hogy utat javít, vagy felújít, vagy bármilyen beruházást csinál, hanem egyszerűen működteti az adott közszolgáltatásokat, az mennyibe kerül. Ha a kettő között van egy hiány, akkor azt valahonnan pótolni kell. Az önkormányzatok működésre hitelt nem vehetnek fel, és ez szerintem ez nagyjából rendben is van. De hát akkor onnan tudják bepótolni ezt a lyukat, nyilván vagy külső pénzt kapnak az államtól, hát ugye azért az látjuk, hogy most az államháztartás eléggé küszködik, vagy B-verzió, korábbi években összekuporgatott pénzeiket forgatják be a működési hiányra. Még ez egy pár évig, egy válság idején még azt is mondom, hogy ez is valid dolog, már akkor persze, hogyha van ilyen félretett pénz az adott önkormányzatnak, de az is igaz, hogy ezek a félretett pénzek általában valamilyen nagyobb beruházásra, felújításra vannak félretéve, tehát onnan veszi el ilyenkor az ember az összeget. Ugye egy normál működésben, ha egy önkormányzat fenntartható módon van finanszírozva, akkor a folyóévi bevételeinek meg kéne haladnia a folyóévi kiadásait, és az így keletkező többletből saját maga dönt arról, hogy mit szeretne csinálni, milyen beruházásokat szeretne megvalósítani, esetleg félre akar tenni későbbi évekre, amikor egy nagyobb horderejű beruházást akar végrehajtani. Tehát Magyarországon nem ez a helyzet, és egyébként nem csak Budapest esetében látjuk sajnos ezt a tendenciát, de mondjuk, ha megnézem a megyei jogú városok közül, a fideszes megyei jogú városokat, most csak fejből ez az adat van nekem, akkor, hogyha jól emlékszem, 13 megyei jogú város van kormánypárt irányítás alatt, ebből 12 az működési hiánnyal tervezte ezt az évet. Egy darab ilyen önkormányzat van, aki nem így van, ez Szekszárd, de hát ott meg látjuk, hogy egyéb problémák vannak a város működtetésében, tehát az, és ebből a szempontból válság övezetnek számít.
Itt a fő problémát ez a bizonyos szolidaritási adó jelenti, amit beszed a, hát a tehetősebb településektől a központi költségvetés különböző célokat deklarálva, és amit tulajdonképpen lehetne egy legitim újraelosztási cél is, hogy a városok között ugyanúgy, ahogyan az állampolgárok között legyen egy forrás átcsoportosítás. Egyrészt tudjuk-e, hogy ezt mire költi az állam? Lehet-e bármi ilyesmit tudni, tehát hogy valóban a kevésbé tehetős települések fejlesztésére megy-e a pénz, hogy ezt az álnaív kérdést föltegyem? Másrészt, hogy indokolja-e bármi azt, hogy ez ilyen mértékben növekedett, mint az elmúlt években? Szóval, hogy ez az az összeg, ami ilyen brutális mértékben megterheli most a fővárosi büdzsét, és emiatt nem ér tulajdonképpen össze a kiadás a bevétellel?
Ha nagyon okot akarunk keresni, akkor nyilván ez, de mondom, azt is mondhatnám, hogy persze, majdnem mindegy, hogy mennyi szolidaritási hozzájárulást fizetünk be, hogyha közben egyébként jóval több működési támogatást kapunk, vagy egyébként az adóbevételi rendszer egy kicsit átalakulna. De valóban ez egy izgalmas kérdés, és az új egyenlőséget sokat szoktunk beszélgetni a szolidaritásról és a társadalmi újraelosztásról, és egy picit ezt akarta a kormány megcsinálni 2016-tól kezdve az önkormányzati rendszerben. Mit mondtak? Ugye azt mondták 2016-ban, hogy az önkormányzatoktól elvesszük az iskolák a szakképzést, nem
Igen.
lesz náluk ez a feladat. Ezért, hogy az önkormányzatok, amit ráköltöttek forrást, azt is elvesszük tőlük. Akkor kiszámolták nagyjából 16-ban, hogy hát ez egy ilyen 54 milliárd forint környékén volt ez az összeg, amit az önkormányzatok saját maguk beletettek az iskola rendszerbe. Ugye nagyon
Ez
fontos,
az
hogy
összes önkormányzat, ha jól
nagyon
hallom.
fontos ez az összes önkormányzat, és ugye miről szólt a közoktatás átalakítása akkor, hogy egyenlőtlen a oktatási rendszer Magyarországon, hiszen vannak tehetősebb települések, akik bele tudnak tenni a saját iskoláikba pluszban pénzt, ezért akkor ott van anyanyelvi angol oktatás és jól felszerelt ICT labor, és nem tudom, nem csak prezentációban előadott kémiai kísérletek, hanem valódi anyagokkal bemutatott kémiai kísérletet, és ezzel szemben mondjuk van egy zalai kis település, ahol hát csak a normatívával próbálják meg kihozni az iskola működtetését, de hát az emiatt nem tudjuk ugyanazt nyújtani, ezért már akkor az általános iskolai oktatásban is hátrányokat szenvednek azok, akik mondjuk egy nem tehetősebb településre születtek, hogy egyenlítsük ki, állam vegye a kezébe, és az állam majd egy kiegyenlítő mechanizmussal felhozza a kistelepülési iskolákat. Azért szerintem erről is sokat beszélgettünk az új egyenlőségről, hogy mennyire sikerült. Azt hiszem, hogy nem sikerült, ugye azt szoktuk mondani, hogy nem a kistelepülési iskolákat hozták fel, hanem a tehetősebb települési kiskoláit zárkóztatták le, hogyha egyáltalán van
Igen,
ilyen szó.
hát hiszen az is egy megoldás lett volna, hogyha az állami normatívát emelik, akár az oktatásban, akár bármilyen területen, ahol az állam elvileg állja a kötelezően ellátandó feladatnak a költségvetési fedezetét, de hát én úgy tudom, ez probléma volt már 2010 előtt is, hogy számos esetben a szociális szférában is ez a helyzet, hogy az állami normatíva nem fedezi annak a különböző feladatoknak a tényleges költségét, és innentől kezdve valóban, ha így fogják fel ezt a szolidaritásinak nevezett adót, akkor végül is, mintha az történne, hogy valóban azokat károsítják meg, akik tehetősebbek, de ettől nem segítenek azoknak a településeknek, amelyek rosszabb helyzetben vannak.
Hát így van, hiszen ugye a történetünkben ott tartunk, hogy 16-ban ezt bevezették azért, hogy hát akkor majd az önkormányzatoktól elvesznek pénzt, tehetősebbektől, amit eddig tulajdonképpen ráköltött az oktatásra, és akkor ezt szétosztják a rendszer. Látjuk, az eredmény ez nem ezt mutatta. De itt nem állt meg a folyamat, mert ugye ez a kassa, ez növekedett, tehát ez körülbelül az volt akkor a matematika 2016-os bejelentés kapcsán, hogy 54-et költöttek rá az önkormányzatok, elveszünk tőlük 48-at, ennek nagyjából a felét elvesszük egyéb normatívák csökkentésével, másik felét meg elvesszük szolidaritási hozzájárulással. Ez ugye akkor kb. Ilyen 20 pár milliárd forint volt 2017-18-ban, az idei évben, hát ez már brutális, tehát már idén csak önmagában a főváros ennek a kétszerését kellene, hogy befizesse, mint amilyen indult a rendszer. És ugye miről szólt az egész történet, hogy akkor a közoktatásban tolják vissza ezt a pénzt.
Hát
megnéztem 2017-18-ban a közoktatási normatívá, a közoktatásra költött pénzeknek hát nagyjából 16%-át fedezte a szolidaritási hozzájárulás. Ez 2023-ban már ilyen 60% körüli mértékű, azaz azt jelenti, hogyha nagyon szigorúan értelmezzük ezt a logikát, hogy a kormány kijebb vonult a közoktatás finanszírozásából, és bejebb húzta az önkormányzatokat, miközben az önkormányzatoknak semmilyen rajta beleszólásuk nincsen abba, hogy hogyan működnek a települési iskolák.
Finanszírozhatják azt, ami valaha a sajátjuk volt.
És hogyha ezt így szigorúan nézzük, akkor finanszírozhatják, ami valaha volt, de még ezt sem tudom mondani, hogy ez így igaz lenne, hiszen valójában azt tudom mondani, hogy a szolidaritási hozzájárulást nem tudom, mire költik el. Ha demagóg akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy vesznek belőle Vodafont, vagy építenek belőle stadiont. Hogyha megértő akarok lenni, akkor biztos a szociális rendszerre megy. Tehát ez egy ugyanolyan pénz, mint minden adóbevétel, hogy belemegy a nagy közösbe, és onnan nem kerül címkézett módon szétosztásra. Tehát nem látszik, hogy akkor ez a Budapesttől vagy a második kelettől beszedett szolidaritási hozzájárulás egyébként akkor kit segít, mely településekhez vándorol.
Említetted, hogy Fideszes vezetési önkormányzatok is küzdenek ezzel a problémával. Mennyire szálazható szét, hogy itt a költségvetés nehéz helyzete, illetve a túl sok ellenzéki politikust felvonultató önkormányzatok elleni politikai támadás milyen mértékben gyakorol befolyást arra, hogy tendenciájában egyre több pénz von el a központi költségvetés az önkormányzati szférából. Illetve, hogyha ennyire, hogy is mondjam, hasonló a sors, akkor tulajdonképpen nem volna még inkább létjogosultsága valamiféle önkormányzatok közötti együttműködésnek, hogy jelezzék, hogy ez így biztosan nem működtethető és nem fenntartható.
Ezt nem tudom megmondani, hogy az egészen biztos, hogy ebben fontos, hogy korrektek legyünk, hogy nem 2019-ben kezdődött az önkormányzati rendszer csorbítása, hiszen azért azt látjuk, hogy a egészségügy, oktatás, szakképzés, szociális terület, gyermekvédelem, tehát ezek folyamatosan kerültek kicsavarásra az önkormányzatok kezéből, miközben
amikor
én azt...
még nem volt túl sok ellenzéki önkormányzat.
Így van, tehát
az...
ez még a 19, és 19 után valójában mondjuk az adóbevételekkel matatott a kormány, mondjuk a gépjárműadót elvette, de ezek ugye ilyen újraelosztási kérdések, tehát ez még azt is mondhatnám, hogy nem a rendszer velejét támadja, mint hogyha önmagában persze azt sem akarom mondani, hogy a szolidaritási hozzájárulás a önkormányzatiságnak a velejét támadja, hanem azt akarom mondani, hogy az elv, vagy az az eredmény, ami ebből következik, az következik, hogy az önkormányzatokat emiatt verik szét, és utána könnyű azt mondani egy ponton, hogy hát valójában miért is van szükség ilyen módon önkormányzatokra, hiszen ez csak egy tehertétel, hát ugye amikor a Fidesz azt szokta csinálni, hogy körbenéz a világba, talál két országot, és azt mondja, hogy hát ott sem önkormányzat van, hanem helyhatóság, nagyon szimpatikus rendszer, akkor bevezetjük ezt. Én nem tudom, hogy ebbe az irányba haladunk, azt látom, hogy ez a cél, azt én nem tudom megmondani, mert egyébként a politikai hátország szempontjából szerintem a mindenkori kormánypártoknak is szükségük van az önkormányzati világra, hiszen az önkormányzatok vannak a leginkább közelebb a választókhoz, ott látják leginkább azokat a ügyeket, amelyikben egyébként nem rosszul, de a képes a Fidesz felszínre hozni, és valamilyen megoldásokat találni rá. Ezek általában rosszul találja szerintem rá a megoldásokat, de hogy ez politikai túlélés szempontjából egy jól működő önkormányzati rendszer, de mindig szüksége van a kormánynak. Miközben az is igaz, hogy azért a kormánypártok általában valamiért pénzszivattyút látnak bennük, már abban a szempontból olyan könnyű oda nyúlni, és mondjuk a normatíváikkal játszva elvenni a forrásaikat, vagy saját adóbevételeiket csökkenteni. Meg a néha kukacoskodónak tartják az önkormányzatokat, hiszen egyébként egy önkormányzat a helyi közösségi nyomást becsatornázva azt mondja, hogy hát itt ezt vagy azt nem szeretnék az emberek, akkor ne legyen, és akkor ez mondjuk lehet, hogy keresztbe ver olyan magasztos céloknak, mint hogy a legvidámabb akkumulátorgyártók országa legyünk. De hát ezeket meg félreérti szerintem a kormány, hogyha azt gondolja, hogy ez kukacoskodás, hiszen ezek mögött valójában az van, hogy az önkormányzat szeretné magát újra választatni, azt látja, hogy az emberek elégedetlenek, és ezt szeretné artikulálni valamilyen módon, és ebben valami kompromisszumot kellene ilyenkor találni, nem pedig erőből lenyomni. De hát ennek a kurzusnak, politikai kurzusnak láthatólag inkább ez a hatalmi megértése, hogy erőből való lenyomást jobban támogatják a választók, mint azt, hogy a apró robotosa legyen valaki, a szorgos robotosa legyen valaki a kompromisszumoknak.
És valószínűleg a központosítási, az örökös központosítási törekvésekkel is nehezen fér az össze, hogy hát az önkormányzatok világa ennyire sokszínű. Az hogyan lehetséges, Ambrus, hogy amire a főváros most készül, hogy nem fizeti be ennek a szolidaritási hozzájárulásnak az egy részét. Szóval ez technikailag hogyan kivitelezhető?
Egyrészt ez nem egy különleges dolog már abban a szempontból, hogy Budaörs egyszer már perre vitte ezt a kérdést. Ugye hogy működik az egész rendszer? Van az önkormányzatoknak úgynevezett kötelező feladata.
Így van.
Kötelező feladat mondjuk a közvilágítás, temető, úthálózat karbantartás, Budapest esetében a közösségi közlekedés működtetése. Tehát amiket látunk közszolgáltatásként, az ugye kötelező feladatként kapja. Erre kötelező feladatra kap finanszírozást az adott település. Hogy kap rá finanszírozást? Ez differenciált lehet. Mert mondjuk az ivóvíz szolgáltatásra elvileg úgy kap finanszírozást, hogy az ivóvíz árát kifizetik ezt a szolgáltatást az igénybevevők. Egyébként ezt látjuk, hogy ez már nem igaz, hiszen egyébként egyre több vízi közmű szolgáltató recseg, ropog vidéken is, de a fővárosi is nehéz helyzetben van. Vagy például úgy látja a közszolgáltatás, hogy adóbevételei vannak az adott településnek, és ez forgatja egyre, vagy normatív támogatást kap. A normatív támogatás azt jelenti, hogy azt mondja az önkormányzatnak az állam, hogy neked erre a feladatodra ennyit kapok bizonyos mérőszám alapján, ennyit oda fogok neked utalni. Tehát ez a kötelező feladatra kapott normatíva. Ez megérkezne az adott önkormányzathoz minden hónapban, és ehhez az adott önkormányzatnak be kell fizetni a bérjárulékokat, amelyeket a hivatala intézményei fizetnének, valamint a szolidaritási hozzájárulást. Ez a szám egy képez egy egyenleget, ha ez egy pozitív szám, akkor az államkincstár utal az önkormányzatnak, ha ez egy negatív szám, akkor pedig az önkormányzatnak kell utalni az állam számára. Én Magyarországon három települést tudok, aki utal, tehát nettó befizető, ez Budapest, Budaörs és Százhalombatta. Lehet, hogy még van egy-kettő, de hogy a megyei jogú városok között egy sincsen, a kerületek között egy sincsen, az egészen biztos. Mondjuk egy kerület vagy egy megyei jogú város a normatív támogatásának a kétharmadát megtarthatja, és egyharmadát fizeti vissza szolidaritási hozzájárulásként. Főváros 100%-ot fizet vissza, és még azon felül 25 milliárd forintot. Tehát, hogy egy nagyon erős elvonás van ebben a rendszerben. Hogy tudjuk ezt peresíteni? Azt mondjuk arra, hogy ez a követelés, ez jogtalan, hiszen ellentmond a önkormányzati finanszírozás alapelveinek, hiszen arról szól az önkormányzati finanszírozás, hogy a kötelező feladatok finanszírozását valamilyen módon biztosítani kell, B. Az önkormányzat a saját maguk dönthetnek az adóbevételeik sorsáról. Ugye ebben az esetben ez semmiképpen nincsen így, hiszen itt azért egy sokkal nagyobb elvonás van, mint amekkora támogatás érkezne az adott településhez. Ezért visszük ezt perre, nyilván ebben most a per taktikát most dolgozzák ki a kollégák. Mi azt látjuk, hogy ebben nem, hogy keresni valónk van, hanem jó esélyeink. De nyilván ez egy közigazgatási eljárás, közigazgatási per. Magyarországon viszonylag ritka az olyan per, amelyet egy önkormányzat a jogalkotóval szemben vív egy ilyen több milliárdos horderejű kérdésbe. Meglátjuk. Ugye, hogyha ilyeneket nem indítanának el soha, akkor soha nem lenne kitaposva ez az ösvény a jogrendszerbe, és megnézzük, hogy meddig lehet eljutni ezzel.
Igen, azt hiszem, hogy ezt mindannyian kíváncsian fogjuk majd figyelni az igazságszolgáltatás függetlensége szempontjából is. Van egy terület, ami, hát amióta én emlékszem arra, hogy milyen témák vannak a fővárosi politikában, és egyáltalán az önkormányzati politikában, a közösségi közlekedés, a fővárosi tömegközlekedés, ami mindig egy ilyen neuralgikus téma volt. Ez nagyon érdekes volt, amikor a túlélő programról beszélt a főpolgármester, akkor nagyon azt hiszem, hogy realistán arról beszélt, hogy hát az állam olyan nagyon nem akarja maga sem finanszírozni a fővárosi közlekedést, mármint abból a szempontból, hogy sokféle közfeladatot elvett az állam az önkormányzatoktól, de hát szemmel láthatóan a BKV-ra nem nagyon tart igényt, mert hogy ez annyira nehéz és annyira drága műfaj. De kicsit az az embernek a benyomása, mint hogyha egy ilyen chicken game zajlana, tehát hogy a főváros újra és újra elmondja, hogy ez ennyibe kerül, az állam újra és újra nem adja oda a pénzt, amit neki hozzá kell tenni a fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez, és minthogyha valahogy egy olyan szituáció felé közelednénk, hogy egy napon majd tényleg nem fog tudni működni, és akkor majd egy ilyen hibáztatási játszmába kénytelenek majd a felek bebocsátkozni, vagy belebocsátkozni, és talán minthogyha most az lenne, én így szűrtem le a fővárosnak az álláspontja, hogy kormány maga sem akar egy ilyen hibáztatási játszma része lenni, tehát a végén majd lehet, hogy mégiscsak oda fogja adni a pénzt, hogy ne lehessen ráfogni, hogy miatta nem működik. Erre lehet reálisan számítani, hogy akár azt a fejlesztési hitelt, amivel kalkuláltok a túlélő programban, akár végül is a közösségi közlekedés finanszírozásához egyébként kötelezően járó állami finanszírozást ki lehet szorítani a kormányból, tehát hogy ez egyfajta nyomásgyakorlás is, ide akartam tulajdonképpen kijutni az én olvasatomban ez a túlélő program, hogy nem érdemes ilyen szinten bepróbálkozni a fővárosnál, mert politikai károkat okozhat a kormány számára is, tehát jobban járnának, hogy a szép csöndben inkább legalább a legalapvetőbb pénzeket átutalnák.
Én ebben nem a politikai kárra appellálok, mert hogy a következő választás, oké, értem, az EP választás az lassan egy év, de hogy nyilván a kormány az 26-ra összpontosít. Ebből a szempontból, és még
én
azt hiszem...
igazából elismerésnek szántam a nyomásgyakorlás kifejezést, szóval, hogy egy politikai
értem.
Játszmában tudom, hogy mire támaszkodhatok.
Igen. Én azt hiszem, hogy a kormány, és lehet, hogy akkor nagyon naív vagyok, ő imád a versenyképességgel érvelni, a gazdaság versenyképességével. És Budapesten, hogyha a közszolgáltatások billegnek, nem működnek úgy, ahogy szoktak, akkor nyilván ez elsősorban a gazdaság és a társadalomra lesz azonnal hatással. Tehát mondjuk nagyon profán módon, hát hogyha nem jár a közösségi közlekedés, akkor nem fogják elvinni a dolgozókat a munkába. Ez kiesést okoz.
Igen.
Kettő, ha azért azt a beszélgetést, ugye nekünk, minket is ugyanazok a hitelminősítők figyelnek, akik itt a kormány. Köztük például a Moody's is minden évben jön, és egy személyesen is egy napos interjút végigcsinál az összes cégünkkel. Én is találkozok velünk évente, de nyilván adatokból dolgoznak. Hogyha ugye a főváros anyagilag nagyon megroppan, és tartósan megroppan, tehát nem arról van az, hogy két napig akkor probléma van, hanem tartósan. És ez mondjuk ilyen fizetésképtelenségi problémát okoz, akkor simán mondja, megkérdezi egy hitelminősítő, hogy értem, van ez így, de miért nem segít a kormány? Miért nem ad neki pénzt? Erre mi a válasz? Azt mondja a kormány, hogy nem adok, mert nem tudok. Hát ez elég furcsán fog hangzani.
Ezt nem jó válasz, őt is leminősítik akkor.
Ebben a pillanatban. Azt mondja erre, hogy tudnék, de nem akarok. De miért nem akarsz? Mert hogy mi a válaszod erre, hogy miért is nem akarsz? Erre azért valljuk be, nincsen olyan válasz, ami egy megállja a helyét a magyar nemzet hasábjain kívül. Tehát, hogy szerintem ebben a történetben mindenkinek nagyon sok veszíteni valója van, és a közösségi közlekedés átvétele az egy drága mulatság. Tehát a közösségi közlekedést az én hitem szerint, persze aztán lehet, hogy megcáfolná az élet, meg egy nagyon erős kezű közlekedési miniszter, de az én megítélésem szerint a leghatékonyabb és legolcsóbb, amíg mi tudjuk működtetni. És persze, ez így is veszteséges. De ennek ellenére képesek vagyunk működtetni ezt a rendszert. Úgy, hogy egyébként az utasok létszáma most már kezdi elérni a pandémia előtti kort, ami egyébként nem egy trivialitás. Tehát sajnos azt látjuk, hogy nyugat-európai városok is azzal küzdenek, hogy valahogy a kieső bevételeket, jegyárbevételeket pótolniuk kell valamilyen módon, miközben nem is szabad elidegeníteni az utasokat a közösségi közlekedéstől, hiszen egy nagy város, mint amilyen Budapest a maga 525 négyzetkilométerével, az nem képes autóforgalomra berendezkedni. Tehát nem lehet szélesíteni az utakat, meg arrébb tolni a házakat, hogy még elférjen egy-egy sáv itt és ott is, mert ez így fizikailag nyilván lehetetlen. Tehát ezt egy adottságnak kell tekintenünk, ezt a településképet, településszerkezetet, és ehhez képest kell kitalálnunk, hogy mi az a közlekedési módozat, amivel el lehet jutniuk az embereknek például a munkába. Erre nem megoldás, hogy rosszabb legyen a közösségi közlekedés, sőt, erre inkább az a megoldás, hogy még inkább elfogadhatóvá kell tenni, jobb járműveket kell, egyébként is környezetvédelmi szempontból, vagy károsanyag kibocsátás szempontjából olyan járművekre van szükség, ami nem növelik a problémáinkat, hanem csökkentik. De ezért mondom azt, hogy a közösségi közlekedés csak úgy átvenni a kormány részéről, ez nem oldja meg a problémájukat, hiszen ugyanúgy neki is pénzből kell ezt működtetni, szerintem még többből is kéne működtetni a dolgot, inkább azt kell megnézni a valóságban, hogy hogyan lehet túllépni ezen a gondolkodáson azért, ami most jellemzi a településeket, tehát megnézni azt, hogy Budapest az nem áll meg a határain, hanem Budapest az agglomerációval szerves viszonyrendszerben van, és ezt az agglomerációban lakók ugyanolyan
és
arányban
használják.
veszik be. Hát igen, tehát hogyha megnézzük az autós forgalmat, akkor például a budapesti dugóknak mondjuk a 40%-a, most hogyha így nagyon leegyszerűsítem, akkor a beáramló autókból adódik, mert hát ugye ez a budapesti autós forgalomnak a jelentős részét az agglomerációból érkezők teszik ki.
Ez a kölcsönös érdekfelismerés szerinted, ha lehetséges, akkor ugyanez a, ez az alapja annak a várakozásnak, hogy mégiscsak hitelfelvételi lehetőséghez juthat esetleg a főváros, hogyha a kormány már úgy érzi, hogy elment a falig, illetve hogy bizonyos fejlesztési pénzekhez hozzá lehet jutni, meg hogy mondjuk ez a közlekedés biztonságát más módon fenyegeti, hogyha nem így történik.
Hát én nem tudom egyébként, hogy mi lesz a kormányzati reakció, mert egyelőre nagyjából kottázni lehetett, hogy mit fognak mondani. Pont ugyanazok a panelek hangzottak el.
Ilyenkor a háttérben sincsen valamilyen kapcsolatfelvétel, mert rendben van, ezt a nyilvános kört lejátszák valóban, ez tényleg kottázható, de hogy ilyenkor telefonok nem emelődnek föl, hogy valamilyen puhatulózó tárgyalás kezdődjön ebben az ügyben?
Nagy hazititkot nem fog elárulni, mert tulajdonképpen ezt elmondtam az elején is, hogy ez nem érheti meglepetésként a kormányt, mert az elmúlt másfél hónapom arra ment rá, és a főpolgármesternek is, hogy különböző kormányzati szereplőkkel találkoztam, és elmondtam nekik, hogy ez a helyzet, ő is, a főpolgármester is elmondta, hogy a matek hogy jön ki. Megmutattuk az ábrákat, a számokat, megkértük őket, hogyha úgy érzik, hogy ez vitatható részükről ez a tény megállapítás, akkor vitassák is, legalább
Ők
ugyanarról
is
beszéljünk.
mutassanak számokat.
Igen, ugyanarról beszéljünk. Én ellenérvelést nem találtam sehol se, de megoldás se. Tehát, hogy az sem jött ki a rendszerből, hogy a kormány képes lenne ezzel foglalkozni. Ha nagyon belátó vagyok, akkor abból szempontból értem, hogyha Budapest problémáját fölteszi az asztalra a miniszterelnök, akkor abban a pillanatban a debreceni és a győri polgármester is oda akar ülni, és azt mondja, hogy ne, nekem is van probléma, és az enyémet is oldjátok meg. És ebben a helyzetben, ahol az államháztartás küzdik, ebben ez lehet, hogy már megoldhatatlan nagyságú. De van egy pont, amikor az a helyzet, hogy ez engem most már nem kell, hogy érdekeljen, hiszen nem én okoztam ezt az újraelosztási rendszerbeli hibát. Ebből következőleg nem kell nekem belátónak lennem a kormány minden problémájával kapcsolatban, mint ahogy ő sem volt az önkormányzatok problémájával kapcsolatban belátó. Oldja meg valamilyen módon, találjon rá megoldást. És itt megállt egyelőre a történetet, nincsenek olyan titkos tárgyalások
Világos.
valahol a város felszíne alatt, ahol találkoznak a tárgyaló delegációk demarkációs vonat kijelölve, és ott megvitatják. Szerintem mindenki elemzi most a helyzetet, és nézi azt, hogy milyen olyan opciók vannak, ami politikailag bevállalható, költségvetési szempontból bevállalható. Ugye például egy ilyen hitelfelvétel azért könnyű a kormánynak államháztartási szempontból, mert egyébként mibe kerül semmibe, nem ő neki kell visszafizetnie. Adott is már önkormányzatoknak rendszeresen hitelt, tehát nem
persze.
igaz ez az állítás, hogy a önkormányzatok eladósodását nem támogatja a kormány, mert egyébként de, tehát hogy tavaly decemberben egy kormányhatározatban rengeteg önkormányzat kapott
Persze a
hitelfelvétel lehetőséget.
2012-es állami adósság átvállalás óta rengeteg önkormányzat
Abszolút.
már újra
Persze.
eladósodott.
Persze. De egyébként önmagában az, hogy eladósodik egy önkormányzat, ezzel probléma
Persze,
nincs.
milyen céllal történt
Igen,
ilyen.
tehát működésre valóban nem szabad hitelt felvenni egy önkormányzatnak, de vagy hát nagyon-nagyon végső esetben, mert mondjuk egy energiakrízis az lehet, hogy egy vitatható ebből a szempontból, hogyha hisszük, hogy ez a hamar kikerülünk ebből a energia ár problémából, ha nem, akkor nyilván erre kell valamilyen tartósabb megoldás, de hogyha átmeneti a válság, akkor lehet, hogy ezt egy hidaló hitel meg lehetne oldani, vagy valamilyen egyedi támogatással. Ugye ez is olyan jellemző, hogy a fővárosi önkormányzat működteti a legintenzívebb, energiaintenzívebb energiaközszolgáltatásokat, közösségi közlekedés egyes számítások szerint a hetedik legnagyobb energiafogyasztó, áramfogyasztó Magyarországon. Brutális megtakarításokat tudtunk elérni az elmúlt fél évben, körülbelül egyharmadát a távhő mennyiségnek és egyharmadát a gáz mennyiségnek megtakarítottuk, mint az előző év azonos időszakához. A
Tehát ez
villamos
kifejezetten tehát ennyivel kevesebbet fogyaszt a város?
fogyaszt a város. Igen, és itt a városról van szó, tehát nem a hivatalról, ez a 27 ezer dolgozót felölelő összes közszolgáltatásról. Ezzel szemben 14 milliárd forintról 38 milliárdra növekedett az energiaszámlánk ebben a fél évben. És egyetlen egy fillér energiatámogatást se kaptunk, nem kaptunk, miközben kis települések vagy kerületek kaptak, akikről nem sajnálom, csak nincsen, tehát egy kerületi önkormányzatnak nincsen energiaintenzív közszolgáltatás. A pöttyös óvoda, tagóvoda világítása az persze drága, de hát nem annyira drága, mint mondjuk a 4-es 6-osnak a működtetése. És azért ez itt a különbség.
A főpolgármester is, már csak egy pár percünk van hátra, beszélt arról még az év végén, hogy egy újfajta energiabeszerzési rendszerrel próbálkozik a főváros. Úgy tudom, hogy ezzel valóban sikerült megtakarítást elérni.
Igen, ez egy önálló témát is akár megérne, de valóban arról van szó, hogy mi napi áron vételezzük az áramot, és azt csináljuk, hogy a tőzsdei árakhoz igazítjuk. Ugye ez egy tőzsdézés abból a szempontból, hogy ha nem jön be, akkor mindenki itt ütné a fejünket, hogy ezt elszúrtuk. De tavaly szeptemberi végi, októberi árakhoz képest az első 3 hónapban már 29 milliárd forint megtakarítást értünk el. Tehát, hogyha azon az áron szerződtünk volna le, mint ami tavaly szeptemberben volt, és sok önkormányzat és sok vállalkozás akkor le is szerződött, akkor most január, február, márciusi energiaszámlánk az 29 milliárd forinttal lett volna több, mint amit most fizettünk, és egyelőre, úgy mondjam, még nyerőszériában vagyunk, tehát még az áprilisi adatok is kedvezőnek látszanak. Hát persze megfordulhat bármikor a szerencse ebbe a dologba, de én azt gondolom továbbra is, hogy amit tavaly őszelején láttunk, az egy blöff volt az energiapiacon. Aki azt a blöfföt etette, értsd alatta szerződött, azt kiszolgált ezt a blöfföt, hiszen olyan szereplők is megjelentek az energiapiacon, akik nem végső felhasználóként vásároltak energiát, hanem mint egy tőzsdei terméket vásárolták, és ezen profitot akartak csinálni. Mondom, ebből így visszatekintve jól látszik, hogy ez az energiapiac, az európai energiapiac nem volt ilyen válságra felkészítve, és emiatt lehetett nagyon csúnyán visszaélni ezzel a rendszerrel. Mi ezzel szemben próbáltunk meg egy ilyen Budapest modellt alkalmazva valamilyen megoldást találni.
Jó, hát ez abból a szempontból lényeges, hogy ahol a főváros tudott, ott igyekezett megtakarítani. Egyetlen kérdés akkor, hogyha jól értem, a főváros vezetése számára politikai értelemben sem opció, hogy azzal gyakoroljon nyomást a kormányra, hogy nem működik a város.
Ugye
Tehát,
azt
hogy bármilyen közszolgáltatás leálljon.
ugye két dolgot mondtunk, a túlélő programnak két tabuja van, az első tabuja a béreket ki kell fizetni, tehát ez nem érintheti, ez második tabu pedig a közszolgáltatások jelenlegi szintje nem sérülhet. Tehát minket azzal vádol, hogy azzal akkor revolverezni, hogy leállítjuk a BKV-t, az valójában inkább maga gondolja ezt, hogy ő ezt csinálna ebbe a helyzetbe. Nem szeretnénk, mert szerintem ez nem egy járható út. Nem old meg semmit, arról nem is beszél, vagy egyébként ez a tipikus dolog, hogy értem, leállítom pénteken a BKV-t, majd szombaton újraindítom, akkor már megoldódott minden probléma, vagy mi fog történni?
Rendben, akkor ez legyen a végszó. Köszönöm szépen Kisambukusnak, Budapest főpolgármesterhelyettesének a beszélgetést a fővárosi túlélő programról, túlélő költségvetésről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ebben a minőségedben is.
Köszönöm a meghívást!
És köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.